Ez a prédikáció meg lett tartva 1986. november 16-án. Isten megbízásából ígéti érett Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az Úrnak, azért a nagy kiváltságért, hogy összegyűlhetünk az ő jelenlétében, hogy hallhatjuk az ő igéjét, hogy hihetjük azt, ahogy meg van írva, hogy igenelhetjük azt, és mindazt is, ami az ígében, ígéretben lett adva. Én hiszem, hogy vannak emberek, akik az íge magvából születtek, és megvan a kapcsolatuk Istennel és az ígével, a szellem által, aki az ígét ihlette. És ezért úgy fogadják, úgy hiszik, ahogy az írás mondja. Napjainkban sok mindent elhisznek ugyan, de mindenki úgy hisz, ahogy akar. Azt hisz, amit akar. Isten igaz gyermekei úgy hisznek, ahogy az írás mondja, vagy mondta, a hitük a Biblián alapul. Ezt én is megtapasztaltam az elmúlt hetekben, és tanulja kellett legyek annak, ahogy az emberek kezelik ezt, és egyszerűen azt mondják, bizony a Bibliát is csak emberek írták, hiszen nem maga Isten írta azt. Aztán ott van a sok fordítás, és ki akarja nekünk azt a bizonyosságot adni, hogy ez még mindig Isten szava lenne. Nos, ez a bizonyosságunk már megvan. Senkinek sem kell ezt megadni nekünk. Hiszen tudjátok, még ha el is olvassátok a különböző fordításokat, és felismeritek a különbségeket benne, Isten őszinte gyermeke akkor is örülhet még teljes szívéből. Hiszen egyáltalán nem látunk ebben ellentmondást, éppen ellenkezőleg látjuk a sokféleséget, a változatosságot, amelyben Isten kinyilatkoztatja magát. Vannak ugyanakkor olyan szakaszok, amelyek egészen szembetűnőek. Most a Zakariás 4. fejezetére gondolok, ahol az árókőre, a sarokkőre van utalást téve. Aztán az egyik fordítás szerint az árókő a következő újonkó rivalgás alatt van elhelyezve. Üdvösség, jólét, boldogság az, ami az övé. A másik fordítás szerint az újongó éljenzés alatt kegyelem, kegyelem az övé. Nos, ez mégis egy nagy különbség, ha ezt a két szó kifejezést külön-külön használjuk, majd újra egymás mellé tesszük. De amikor valaki megtapasztalta a kegyelmet és az üdvre jutás, akkor a kettőt összerakja, és még inkább dicséri és magasztalja az Urat. Nem fordítások vagy Isten ígéje miatt aggódunk. Csak egy aggodalmunk van. Az foglalkoztat bennünket, hogy részt vegyünk abban, amikor az Úr befejezi az ő művét, amikor az árőkő, vagyis a sarokkő a helyére kerül, és mi mindannyian megtapasztaljuk a befejezést, hiszen többre nincs is szükségünk. Kiáltsák egyesek, hogy kegyelem, kegyelem, mások üdvösség, megint mások szeretet, mindegy. Akkor énekeljük kórusban mindenki, ahogy kedve tartja, és mindannyian dicsérni és magasztalni fogjuk az Urat. Ilyen egyszerű ez. Ha nem bonyolítjuk a dolgot. Nos, ma reggel is szeretettel köszöntünk benneteket. Isten áldjon meg benneteket. Nem lehet másképp mondani, mint hogy megismételjük azt, amit a Szentírás már mond. Az Atyának tetszésére van, hogy az országot a kis nyájnak adja. Nem pedig a nagy tömegnek, hanem a kis nyájnak, a választottaknak. Sokan vannak ugyan a hivatalosak, de kevesen a választottak. És a kiválasztott tag egyet értenek, vagy egyet fognak érteni Isten igéjével. Előfordulhat, hogy mély útat kell előbb bejárniuk, de minden mély út megérte akkor, ha azután az Úrnál kötnek ki. Minden. Ha Isten kegyelméhez vezet, akkor mind megérte. Így pedig ne azt nézzük, hogy mi vezet bennünket az Úrhoz, hanem szögezzük tekintetünket az Úrra, akihez el lettünk vezetve. Lehetnek különböző körülmények, amelyek arra késztetik az embert, hogy először is az Úrhoz kiáltson, hogy az ő segítségére és üdvösségére szorulva jöjjön. De aztán látjuk, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden dolog együtt a javukra válik. És akkor olvashatjuk tovább a Róma 8-ban, ahol ez áll írva, mi válasszon el minket az Isten szeretetétől, ami a mi Urunk Jézus Krisztus Jézusunkban van. Isten szeretete egyesített minket ő vele. Mi választhat el tehát minket, ha Isten egyesített minket? Annyira örülünk, hogy bensőségesen össze lehetünk kötve veletek mindannyiotokkal. Ne feledjétek, hogy együtt fogjuk tölteni az örökké valóságot. Szeretnénk mindig tisztán és szabadon egymás szemébe nézni tudni. És ahogyan egymásra tekintünk és egymáshoz beszélünk, úgy szeretnénk akkor is beszélni egymásról, amikor külön utakon járunk, és talán már tisztán földi módon hátat fordítottunk egymásnak, hogy még mindig azt mondjuk, amit azok jelenlétében is mondanánk, akikkel korábban találkoztunk. Ha mi mindannyian csak azt mondanánk egymásról, amit az ő jelenlétükben valóban mondhatnánk, az már egy jó lépés lenne a helyes irányban. Elhiszitek ezt? Ó, igenis, ez egy jó lépés lenne a helyes irányba, és ha aztán még egy lépéssel tovább mennénk, hiszen két lábaink vannak, ha aztán még egy lépéssel tovább mennénk, és csak azt mondanánk, amit az Úr közvetlen jelenlétében is mondanánk, az is egy nagy lépés lenne a helyes irányba. És akkor az irány is helyes lenne, és akkor az is helyes lenne, amit mondunk, és akkor meg tudnánk állni ezzel Isten előtt, és egymás előtt is. Ez legyen mindannyiunk mottója. Nem csak felületesen elgondolkozni, hanem egyszerűen, mélyen, legbelül azt mondani, Uram, tégy minket olyan emberekké, akik a te útadon járnak, akik egyetértenek te veled és a te szavaiddal. Ki mondta még a tegnap nekem, Frank testvér, könnyű kiakasztani egy feliratot a házba vagy a lakásba, néhány közmondással vagy akár bibliai szövegszakaszok. De azt mondja, ha mégis kiderül, hogy a dolgok mégis teljesen másképp alakulnak, mint ahogy a mondás mondja, akkor mi történik? Igen, mondom, akkor a feladatunk az, hogy gondoskodjunk arról, hogy nem mi magunk találjunk ki közmondásokat, és nem mi magunk akasszuk ki őket, még ha a legkülönösebbek is, hanem mindenek előtt arra legyünk felkészülve, hogy aszerint éljünk, amit Isten ígéje mond. Hiszen ájtatos szenteskedő mondások és bibliai idézetek lehetnek mindenki ajkán. Tele lehetnek a falak közmondásokkal, már az ajtó feletti ajtónyillással is elkezdődhet. Amennyiben Isten nem ajándékoz meg bennünket igazán kegyelemmel, különben a közmondások ott lógnak, mi pedig egészen máshol vagyunk. Következetesen tehát hadd értsünk egyet az Úrral. Ma arról a gondolatról szeretnék beszélni, amit a tegnap este csak röviden érintettünk meg a papi szolgálattal kapcsolatban. A tegnap szemügyre vettük a 73. zsoltárt, és a nap folyamán felolvastam az ígét a Luther Bibliából, az Apostolok Cselekedete 23-ból. Most itt újra fel szeretném olvasni a Luther Bibliából. Az Apostolok Cselekedetei 23. fejezete, itt az első verstől olvassuk. Már most Pál apostol határozottan ránézett a főtanácsra, és így szólt: tisztelt testvéreim, én mind a mai napig éppenséggel, tiszta lelkiismerettel végeztem az Isten szolgálatát. Erre Annániás főpap megparancsolta a mellette álló udvari tisztviselőnek, hogy üsse szájon. Pál azonban oda kiáltott neki: Isten le fog sújtani rád, te fehérre meszelt fal. Azért ülsz itt, hogy a törvény szerint ítélj meg engem, és te a törvényt megszegve megveredsz. Erre a mellette állók így szóltak: Isten főpapját gyalázod-e? Erre Pál így válaszolt: de hiszen nem tudtam, ti testvérek, hogy ő a főpap, mert meg van írva mégis, hogy ne becsmérelt a te néped vezetőjét. Csak ennyit ebből az ígéből. Mindjárt rátérünk a mi részünkre a történetből, és mi csak egy tanulságot akarunk levonni belőle. Az, amivel itt találkozunk, az meglehetősen furcsaságos. Amint tudjátok, Istennek voltak papjai az Ószövetségben, volt egy főpapja, és a papok elvégezték a szolgálatokat, a főpap volt az, aki évente egyszer bement a szentek szentjébe az engesztelés vérével. És itt maga a főpap volt az, aki megparancsolta Pálra vonatkozóan, hogy verjék szájba. Ő csak nagyon röviden beszélt, még csak a bevezetést sem tette meg, csak annyit mondott a nagy tanácsnak, a főtanácsnak, hogy ti férfiak, kedves testvérek, én Isten előtt jó lelkiismerettel jártam minden mai napig. És már is megszűnt a kölcsönös tisztelet nyilvánítás, mert az ő véleményük szerint egyáltalán nem volt kapcsolatban Istennel. Az ő véleményük szerint a feje tetejére állított mindent, amit Isten elrendelt, mert elavultnak nyilvánította az Ószövetség dolgait, és az új dolgokat hirdette, amelyeket az Új Szövetség által kaptunk ajándékba. És itt olyan emberekkel találkozott, akik ragaszkodtak a régihez, és ehhez mértek mindent, amit addig ismertek, anélkül, hogy tájékozódtak volna, anélkül, hogy tovább léptek volna, anélkül, hogy felismerték volna, hogy elkezdődött egy új korszak, egy új szövetség. Ugyanezt láthatjuk az egész egyház történelem folyamán is. Az emberek mindig ahhoz igazodtak, amit már ismertek, ami hagyományként már megvolt, és mindig elutasították azt, amit Isten újonnan kinyilatkoztatott. Csak az a kis maradék fogadta el, akiket Isten valóban kegyelemmel ajándékozott meg. Amikor Annániás főpap meghallotta Pál szavait, miszerint ő mindmáig tiszta lelkiismerettel járt Isten előtt, az volt a vége is egyszerre. Ekkor megparancsolta a mellette állóknak, hogy üssék őt a száján. Ez nem illett hozzá, hogy ilyet mondjon. Elvégre ő volt abban a helyzetben, és nem Pál. De Isten előtt mindez egészen másképp nézett ki. Az egyik idejét múlt volt, a másik pedig jogilag kötelezővé lett téve. Most nem akarunk itt részletekbe bocsátkozni, mert ami most következik, az fontosabb számunkra. De itt meg van írva, Pál apostol így kiáltott rá, Isten le fog sújtani rád, te kimeszelt fal. Ez egy kemény kijelentés volt, nem pedig egy egyszerű, mert az ember mégis főpap volt, és ki volt Pál, de mégis azt mondta, Isten le fog sújtani rád, te kimeszelt fal. Ez egy közvetlen reakció volt. Nos, én nem vagyok bíró, de mindenki, aki szellemileg egy helyben állva marad, meghal. És minden meszelés, amit aztán arra használnak, hogy újra kiszínezzék, vagy kifessék a dolgot, hasztalan marad. Az számít, ami az emberben van. Nem a látszat, nem a külső, hanem a belső. És a belső csak akkor lehet helyes, ha az Istentől származik, és akkor az ő ígéjével is összhangban fog lenni. A körülötte állók, akik meg kellett volna verjék, ők akkor azt mondták, te megdorgálod az Isten főpapját, nem csak a főpapot, hanem itt az áll, hogy az Isten főpapját. Nos, mindjárt felolvasom nektek a főpap szerepét, akit Isten arra rendelt el, hogy belépjen a mennyei szentélybe. Mert ezt sem a pap, sem a főpap nem ismerte fel. Isten igazi főpapját, aki a saját vérével lépett be a mennyei szentélybe, ma egy kicsit arról fogunk beszélni, hogy a mi papi szolgálatunkat hogyan tudjuk helyesen végezni hívőkként Isten előtt. Nem mint fehérre meszelt falak, mint sírok halott csontokkal, hanem mint élővé tettek, mint újjászületettek, mint megkegyelmezettek, mint emberek, akiknek feladatuk van Isten színe előtt. Itt az áll még az 5. versben, amit felszeretnék olvasni. Pál apostol azt mondja, szeretett testvéreim, nem tudtam, hogy ő a főpap, mert azt azonnal kihagyta, az Isten főpapja lenne, ez az Istennel való összeköttetés hiányzik, csak azt mondta, hogy főpap. Mert meg van írva, ne becsmérelt a te néped vezetőjét. Hogy ne átkozd el. Hiszen nagyon is jól ismerte a Szentírást, köztük azt is, ami a 2. Mózes 22-27-ben meg van írva. De hadd olvassak fel most néhány passzust, hogy ellenőrizzük, hogy megértettük-e, miből áll a mi papi szolgálatunk. Az első szókifejezés a Jelenések könyvének első fejezetéből, Jelenések első fejezete, az 5. és a 6. vers. Itt elhangzik a köszöntés, majd az van írva, és Jézus Krisztustól, a hűséges tanútól, a halottak elsőszülöttjétől, és a föld királyai felett uralkodótól. Annak, aki szeret minket, és aki vérével megváltott minket bűneinkből, és királyi uralkodókká tett minket az ő Istenének és Atyának papjaivá. Az övé legyen a dicsőség és a hatalom, a tisztelet mindörökkön örökké. Ő az, aki királyokká és papokká tett minket. Mi volt a papok feladata? Mi volt a főpap feladata? Hogyan végezték az ő szolgálatukat? mikor, hogyan és hol válaszolt Isten? Mikor találkozott velük Isten? Hol találkozott velük Isten? Mi volt az Istennel való találkozás, az Istennel való megbékélés alapja? Hogyan nézett ki? Hadd olvassunk egy ígét a Róma 15-ből. A Róma 15. fejezet 16. versétől, ahol Pál apostol beszél. Mert én arra lettem meghatározva, hogy Krisztus Jézus szolgája legyek a pogányok számára, és ilyen minőségemben végezzem Isten üdvözítő üzenetének papi szolgálatát, hogy a pogányok a Szent Szellem által egy megszentelt Istennek tetsző áldozattá váljanak. Hadd álljunk meg itt. Mindannyian együtt olvastuk a bevezető égeversekben az Efézus első fejezetének 3. versétől, hogy mi van ott leírva. Isten gondolatai, amelyek itt megfogalmazódnak, nagyon fontosak. Efézus 1, a 4. vers. Mert hiszen ő benne kiválasztott minket már a világ megalapítása előtt arra, hogy szenteknek és fetetetleneknek állítson minket az ő színe elébe, és az ő akaratának jó tetszése szerint szeretetben eleve elrendelt minket Jézus Krisztus által, hogy az ő fiaivá legyünk. Tehát a döntést Isten hozta meg helyettünk. A fiúságra való kijelölés, beillesztés, a megkegyelmezés Isten terve már a világ megalapítása előtt létrejött. A papi szolgálat gondolatával kapcsolatosan, hogy már a szemlélődés során szem előtt tartsuk, a papok mindig egy előzőleg felajánlott áldozat alapján járultak Isten színe, az ő jelenlétébe, és még ennél különösebben a főpap. Vérontás nélkül nem volt kiengesztelődés és megváltás, nem volt hozzáférés Istenhez. Még Ábel is felajánlott egy bárányt Istennek, és ez tetszett Istennek, mert ő tisztában volt azzal, hogy miről volt szó. Amennyiben igazi papi szolgálatot akarunk végezni egymásért, imádkozva Isten színe előtt, akkor csak egy alap van, hogy mielőtt eladjuk azokat a dolgokat, ami a szívünkön van, megállunk és támaszkodunk arra, ami a Golgotai kereszten történt, hogy azt mondjuk, Uram, vagy mindenható Istenem, bármilyen megfogalmazás is használjunk, ennél fogva mindenkit a Szent Szellem vezessen, és szabadon megszólíthatja Istent, ahogyan akarja. De az Istenhez való közeledés alapja. Mindig a bárány vére kell, hogy legyen. Isten bárányának kiontott vére kell, hogy legyen az alap. Mégpedig olyan módon, hogy felismerjük, hogy az áldozat felajánlásával a kárt Isten egyszer s mindenkorra jóvá tette, hogy többé nem kell magunknak elvégeznünk, hanem elfogadhatjuk azt, ami megvalósult önmagunkért és másokért, akkor a küszködés és a könyörgés a dicsőítessé és hálaadássá változik, mert felismertük Isten részéről azt, ami nekünk megadatott. Pál apostol írja itt, mert én arra lettem meghatározva, hogy Krisztus Jézus szolgája legyek a pogányok számára, és ilyen minőségemben végezzem Isten üdvözítő üzenetének papi szolgálatát, hogy a pogányok a Szent Szellem által egy megszentelt Istennek tetsző áldozattá váljanak. Nem önmegváltás, nem önmegszentelődés, hanem a bárány vér által megváltottan Istentől tisztává téve, a Szellem által nekünk kinyilatkoztatott ége által megtisztítottan, ahogy az írás mondja, az ége vízfürdőjében. Mindkettőnek megvan a maga helye, és igazza abban a szférában, amerre vonatkozik. Hadd menjünk a zsidókhoz írt levélhez, amely olyan sokat mond éppen erről a témáról, hogy időről időre szükségünk lenne, hogy csak a felszínét érintsük. Szeretném felolvasni a zsidókhoz írt levél második fejezetének 11. versét, majd a harmadik fejezet első versét. Mert mind a kettő, úgy a megszentelő, mint azok, akik megszentelődnek, mind ugyanattól, az Atyától származnak. Éppen ezért nem szégyeli őket testvéreknek nevezni. Mindkettő. A megszentelő ugyanúgy, mint akik megszentelődnek, akik megváltattak és kegyelemben részesültek, mindketten. Ugyanúgy lettek nemzve, ugyanattól az íge által, ugyanazon a Szellem által, amely által Krisztus lett nemzve, ugyanúgy lesznek nemzve Isten minden fiai és leányai az ő képmására. Ahogyan mindannyian földi értelemben Ádám után jövünk, úgy szellemileg is mindannyian a második Ádám után jövünk, aki Krisztus. És amikor majd nyilvánvalóvá lesz, olyanok leszünk, mint ő. Ne akarjuk szem elől téveszteni ezt a magas hivatást és ezt a magas célt. A zsidókhoz írt levél harmadik fejezetének első verse. Ezért, szent testvérek, a mennyei hivatásban való társak, szegezzétek tekinteteket a mi hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hűséges volt ahhoz, aki őt azzá teremtette vagy alkotta, ahogyan Mózes is hűséges volt az Isten egész házában. A felhívás az, hogy szögezzük tekintetünket Jézusra, ami hitvallásunk főpapjára. Igen, mi zajlik le bennünk, ha tekintetünket nem csak Jézusra, hanem Jézusra, mint főpapra szögezzük. Sokan beszélnek ma Jézusról, sokan beszélnek Krisztusról is. A pápa azt mondja Bombayben, Krisztus minden vallásban benne van. Nos, mi zajlik le bennünk, amikor arra vagyunk felszólítva, hogy tekintsünk fel Jézus Krisztusra, őrá, mint hitvallásunk főpapjára. Mi történik akkor? Akkor arra kell néznünk, amit főpapként végzett el. Olyan főpapnak kell látnunk őt, amint felajánlja az áldozatot, az egyszer s mindenkorra érvényes áldozatot, és ahogyan aztán főpapként belép a mennyei szentélybe a saját vérével. Miért? Hogy megajándékozzon bennünket egy örök érvényű megváltással. Erre is vissza fogunk térni egy pillanat alatt. Hadd fordítsuk tekintetünket Jézusra, a hitvallásunk főpapjára. Valljuk azt, amit értünk tett, és elhisszük azt teljes szívünkből és lelkünkből. Most a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében olvashatnánk tovább a nyugalomba vonulás ígéretéről, amely még nem teljesedett be, és arról, hogy Isten meghatározott egy új időt, egy mát. De mindjárt tovább megyünk. Zsidókhoz írt levél 4. fejezete a 14. versétől. Már most, mivel egy nagy, fölmagasztalt főpapunk van, aki átment a mennyeken, Jézus, az Isten fia, hadd ragaszkodjunk az ő mellette tett tanúságtételünkhöz. Itt a 3. fejezet 1. versében fel lettünk szólítva arra, hogy összpontosítsuk figyelmünket Jézusra, mint a hitvallásunk főpapjára. Itt pedig arra vagyunk felszólítva, már most, mivel van egy nagy, felmagasztalt főpapunk, aki átment a mennyeken, Jézus, az Isten fia, hadd ragaszkodjunk az ő mellette tett tanúságtételünkhöz. Mert nem olyan főpapunk van ugyanis, aki ne tudna együtt érezni a gyengeségeinkkel, hanem olyan, aki mindenben ugyanúgy megkísértetett, csak éppen bűn nélkül. Így hadd járuljunk hát örömteli bízalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk a szükség idején való, segítségnyújtásra. Tehát ne csak távolról álljunk és csodáljuk a történteket, hanem jöjjünk és osztozzunk meg azokban, legyen részünk benne, mi történt az Ószövetségben. Az egész nép várta az egész évnek azt a napját, a nagy engesztelés napját, azt a nagy napot, amikor a főpap a vérrel a kezében belép a szentek szentjében, hogy megjelenjen a kegyelem trónja előtt. És Isten ott kinyilatkoztatta magát, ott válaszolt, Isten ott, meg, ott békélt meg. Részük lett a kegyelemben, részük lett az üdvösségben, részük lett a megbocsájtásban. Ugyanezt kell nekünk is látnunk, hogy ne egész életünkben rimánkodjunk, Uram, bocsáss meg, és bocsáss meg, hogy egy nap azt mondhassuk, Uram, de hiszen te főpapként bemutattad az egyszeri áldozatot. És ne kérdezzük, hogyan lehetett egyszerre főpap is és bárány is. Ő volt az Isten bárányja, aki feláldoztatott. Ő volt ugyanakkor a főpap is, aki felajánlotta. Ne kérdezzük, hogyan képes kinyilatkoztatni magát a mennyben, mint atya, a földön, a fiúban és bennünk a Szent Szellem által, hanem adjunk hálát Istennek, hogy ez megtörtént. Hiszen nem tudjuk megmagyarázni ezeket a hatalmas és csodálatos dolgokat. Hogyan lehet egyszerre főpap és bárány is? Hogyan lehet Isten fia, Dávid fia, ember fia, király, pap, proféta, ő minden és mindenekben egy. üdvös állapotban van az, aki nem botlik meg, és ne bosszankodik rajta, hanem aki felépül általa, aki üdvösséget talál, aki kegyelmet nyer. Nekünk van egy nagy főpapunk, aki megjárta, vagy átjárta a mennyeket. Ezt olvashatjátok a Filippi levélben, a Kolossi beliekhez írt levélben, hogy miután felajánlotta az áldozatot a Golgotán, és feltámadt a halálból, Isten minden mérték fölé felmagasztalta őt, és egy olyan nevet adott neki, amely minden név fölött való, és ebben a névben minden térnek meg kell hajolnia, és minden nyelvnek vallania kell, hogy ő az Úr. Ma mindenek fölé felmagasztaltatott. Annak idején felemeltetett a földön a kereszten, szégyenben és gyalázatban, most pedig felemeltetett minden mérték fölé, és egy olyan nevet kapott örökségül, ahogy a zsidókhoz írt levél is mondja az első fejezet 4. versében, amely minden más név fölött áll. Ennek egész különleges jelentősége van számunkra. Ő volt az igazi, szavahihető főpap. Ő volt az a főpap, aki szájon akarta vágni, vagyis az a főpap, aki szájon akarta vágni Pált, vagy meg akarta tiltani neki, hogy beszéljen, egy emberi jellegű főpap volt, aki nem ismerte fel, hogy Isten már kijelölt egy másik papot, és pedig egy Melkisédek rendje szerinti papot, és nem egy Áron rendje szerinti papot. Abban az időben az emberek nem értették meg, hogy mit jelent a 110. Zsoltárban szereplő íke. Te vagy a Melkisédek rendje szerinti pap. Az emberek nem tudták, hogyan kell ezt kategorizálni. Ma visszatekinthetünk, és azt mondhatjuk, Uram, micsoda megtiszteltetés, micsoda kegyelemmel ajándékoztál meg minket, hogy láthatunk és felismerhetünk téged, a te megváltási tervedet, hogy ilyen világosan láthatjuk és felismerhetjük a te művedet, és a megváltás egész művét, és ebben részünk is lehet. A papokról az 5. fejezet 2. versében olvasható tovább, és ennél fogva nagyon is jól meg tudja ítélni a tudatlanokat és a tévejgőket méltányosan, mert ő maga is gyöngeségkel lett megterhelve. Nem tudunk mindent elolvasni, mielőtt a többi fejezettel foglalkoznék, szeretném felolvasni a 110. Zsoltár verseit. A 110. Zsoltár, ezen a helyen hisszük, hogy az Ó és az Új Szövetség olyan tökéletesen összhangban van, hogy az egyszerűen lehengerlő. Zsoltár 110, az első versétől. Így hangzik az én Uram kijelentése, amely az én Uramhoz intéződött. Ülj le az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. A te hatalmas jogarodat ki fogja nyújtani az Úr Sionról. Uralkodj a te ellenségeid közepete. A te néped telve lesz vitéz hajlandósággal, a te seregeid bevonulása napján. Ifjaid szent pompában jönnek el hozzád, mint a harmat, akkora piros ló mélyből. Ó, itt egy szívből fakadó hallelujád, egy amment, magasztalva legyen Isten, dicsőség az Úrnak kiálthatnánk szívből. Mint a hajnali harmat itt fog kibontakozni a fiatal csapat. És ahogy írva van, a te néped telve lesz vitéz hajlandósággal, hősies hajlandósággal, a te seregeid bevonulása napján, azon a napon, amelyet Isten elrendelt, vagy abban az időszakban, amelyet Isten kijelölt, hogy az ő népével véghez vigye a végső diadalmenetet. Akkor nem lesznek kemény nyakúak, csökönyösek, hanem telve lesznek hajlandósággal az ő szavának megfelelően. És az Úr nevében fogunk előre haladni, Isten ereje által hordozva, miközben ő felkészül arra, hogy tökélesítse az ő művét. Nem csak, hogy telve lesznek vitéz hajlandósággal az ő seregének bevonulása napján, hanem szent ékszerekben is. Halleluja! És az ő mennyasszonya előkészítette magát, és megadatott neki, hogy ragyogó fehér vászonruhánba öltözzön. És ez Isten igazságossága, amellyel a szenteket megajándékozta. Mi által és mikor? A Golgotai kereszten hozott áldozat által. Higgyétek el bátran, nem lesz egy másik áldozat. Ez az egy áldozat egyszer s mindenkorra elegendő. Csak az lenne fontos, hogy most már mi is felismerjük, hogy a függöny ketté szakadt. Amikor az eljövendő javak főpapja keresztül ment a függönyön, az felülről lefelé ketté szakadt. Az út szabaddá lett téve. Az irgalmás szék mindenki számára elérhetővé lett. És azt hiszem, hogy ez az, amit hitben fel kell ismernünk, hogy ne forgulódjunk magunk körül, hanem egyszerűen meglássuk ezt az új, élő útat, és járjunk rajta, mert talán erről is olvasni fogunk még. A 110. Zsoltár 4. versében ez áll. Megesküdött az Úr, és nem fogja megbánni. Egy örökké valóságig elrendelt pap legyél a Melkisédek rendje szerint, vagy módjára. Micsoda egy csodálatos szava az ígének. Arról, hogy ki volt, vagy ki az a Melkisédek, olvashatunk az első Mózes 14-ben és a zsidókhoz írt levél 7. fejezetében. Nem volt sem apja, sem anyja, nem volt kezdete, és nincs vége. Örökké király, Sálem királya, az igazságosság királya, a királyok királya. Halleluja! Abban az időben még nem lett emberré. Abban az időben még nem született meg fiúnak. Ezért nem volt apja és anyja. Most pedig Isten fia, van egy mennyei atya és egy földi anyja. De változatlanul ugyanaz marad, nevezetesen király, a Melkisédek rendje szerint. Az ő megtestesülése nem változtatott az ő istenségén semmit. Ő az maradt, aki az örökké valóságig volt. Halleluja! Magasztalva legyen az Úr neve. Az emberek ezen is rágódnak, és azt kérdezik maguktól, igen, de hogyan is lehet ő egyidejűleg a mennyben, és hogyan lehet a földön is? Akkor mondjátok meg nekem bátran, hogyan lehet itt és Amerikában is egyúttal. Ez is ugyanazt jelenteni. Egy ilyen kérdés gyerekes, hogy ne mondja mostoba. Isten szellem az ő természeténél fogva. Isten mindenütt jelen való. A Zsoltáros azt mondja a 139. Zsoltárban, és ha a tenger végéig repülnék, te is ott lennél, és ha pokolban vetném meg az ágyamat, a te kezed ott is vezetne engem. Istent nem köti sem tér, sem idő. Ellenkezőleg, ő mindenütt jelen van, és mindenütt jelen is marad, és ki is tudja nyilatkoztatni magát, ahogy akarja. Most felolvasom az ígét a zsidókhoz írt levél 7. fejezetének 21. versétől. Ő viszont, vagy ellenben, egy esküdétellel annak részéről, aki így szólt hozzá, megesküdött az Úr, és nem fogja megbánni. Pap vagy te örökké. Ennek megfelelően Jézus annál inkább egy jobb szövetség kezessévé vált. Mi az a kezesség? A kezes mindennel felelősséget vállal, amilyen van. Ha én kezességet vállalok, és valaki egymillióért vásárol, és én kezesként lépek fel, akkor bizonyára többel kell rendelkeznem, mint amennyiért vásárolnak, tehát a biztosítékot letétbe kell legyen helyezve. Ezt elhihetitek nekem, hogy a mindenható Istennek megvan a teljessége. Ő kezeskedni tudott mindenért, amivel Jézus Krisztusban megajándékozott bennünket. Nehogy azt gondoljátok, hogy Istennek valaha is csődöt kellene bejelentenie. A mi Istenünknek megvan a teljesség. Ő kezességet vállalt mindazért, ami az új szövetségben a rendelkezésünkre lett állítva. Hogyan is ne emelkedhetne a hitünk magasabb szintre? És hogyan kellene mondanunk magunknak, Uram, mennek és földnek Istene, te kezességet vállalsz mindazért, ami vagy és amit van, mindeneddel, amit az új szövetségben megígértél nekünk, és amivel kegyelemből meg is ajándékoztál bennünket. Te kezeskedtél azért, hogy számunkra mindez kifizetésre kerüljön, hogy megkaphassuk, ami jár nekünk, és felismerjük, hogy semmi sem sikerülhet félre. A kezes, aki minden úgy a mennyben, mint a földön, ő kiáll a szerződés, a végrendelet mögött, ő kiáll mögötte. Az Úr elmondhatta akkor, ez az új testamentum az én véremben. Ő kiáll mindazok mögött, amiket megígért. Tovább olvashatjuk a zsidókhoz írt levél 7. fejezetének 26. versében. Mert egy ilyen főpapra szükségünk is volt, aki szent, fethetetlen, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönítve az egek fölé magasan felmagasztalt, aki nem szorul arra, hogy az emberi főpapokhoz hasonlóan nap mint nap áldozatokat mutasson be, elsősorban a saját bűneiért, majd azután a nép bűneiért, mert az utóbbit egyszer s mindenkorra elvégezte azzal, hogy felajánlotta önmagát áldozatként. Mert a törvény olyan embereket nevez ki főpapoknak, akik gyöngeséggel vannak megterhelve, ellenben az eskütétel szava, amely csak a törvény után következett, egy olyan fiút határoz meg, vagy ültetve, aki az örökké valóságra tökélesedett. Isten megesküdött, te vagy az én fiam. Ma nemzettelek téged, pap vagy te a Melkisédek rendje szerint. Milyen csodálatos gondolatokat és szavakat találunk itt a Szentírásban. Egy fiút határozott meg, beültetett, aki az örökké valóságra tökéletessé lett, és ő benne és általa mi is tökéletessé lettünk téve az örökké valóságra. Amilyen bizonyos az, hogy ő Isten fia volt és Isten fia, olyan bizonyos az is, hogy mi is Isten fiaivá és leányaivá lettünk téve ő általa. Amilyen bizonyos az, hogy ő főpap volt, és még most is az, közben járó és szószóló, olyan bizonyos az is, hogy mi is papok népévé lettünk téve. Hadd lépjünk át hitben a függönyön, és lépjünk be Isten jelenlétében, de mindig a vér alapján, a bemutatott, a felajánlott vér alapján. Az útat már nem nekünk kell előkészítenünk, az már elő lett készítve. Nekünk nem kell többé szétszakítanunk a függönyt, az már ketté lett szakítva. Nem kell többé áldozatot bemutatnunk, az már fel lett ajánlva. De amit meg kell tennünk, az az, hogy mindig újból felismerjük, ami értünk történt. Örüljünk neki, és adjunk hálát Istennek érte. Mit tehetnénk, mit ajánlhatnánk, mi fel azért, hogy megbékéljünk Istennel. A kiengesztelődés megtörtént. A 2 Korintus 5.19. verse, Isten a Krisztusban volt, nem majd valamikor lesz, hanem ő a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Krisztus a főpap, ő felajánlotta az áldozatot, a szent vér kiontatott, folyt. Az új szövetség jogilag kötelező érvényű lett, és Isten kezesként helyt állt mögötte, hogy mindaz, ami ígéretben lett adva, az be is teljesüljön, meg is valósuljon. Branham testvér olyan szépen mondja ezt egy prédikációjában, amennyiben valami kijár nekünk, és az elvétetett tőlünk, akkor jogunk van azt Istentől követelni, és kiadni a végrehajtási utasítást, hogy ami jár nekünk, az kegyelemből újra hozzánk is kerüljön. Mindannyian ismeritek azt a történetet, amit akkor elmesélt, amikor ellopták az autót. Az emberek kijöttek az összejövetelről, az autó eltűnt minden holmiukkal együtt, és a testvérek oda mennek hozzá, és elmondták neki az esetet. Aztán letérdeltek együtt, és imádkoztak. És hirtelen igénybe vette az említetteket, és látta, hogy az Úr keze hogyan nehezedik le annak a kocsinak a tolvajára. És látta, hogy Isten szelleme hogyan marasztalta el ezt a tolvajt, és hogyan parkolta le a kocsit abban a megnevezett városban, abban a megnevezett utcában. Aztán elmondta a testvérnek, menj és hozd el a lopott kocsidat vissza. Itt és ott megtalálod, le van parkolva. El tudjátok képzelni, hogy ez milyen megrázó dolog volt. És Branham testvér ezt példaként használta fel arra, hogy nekünk jogunk van követelni az ellenségtől azt, amit jogtalanul elvett tőlünk. Ez alapvetően a teljes visszaszolgáltatás, amelynek az utolsó napokban kell elérnie a csúcspontját, hogy minden, amit az ellenség elrabolt a gyülekezet, től, hogy vissza legyen szolgáltatva, hogy helyre legyen állítva, hogy úgy állhassunk, mint az élő Isten gyülekezete, ahogy a gyülekezet állt a kezdet kezdetén is. Hadd olvassam tovább a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 11. versétől. Zsidókhoz írt levél 9. fejezet 11. versétől. Krisztus ellenben azáltal, hogy úgy jelent meg, mint az eljövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron keresztül, amely nem kézzel készült, vagyis nem tartozik ehhez a teremtett világhoz. Még csak nem is a bakkok és borjak vére által, hanem a saját vére által lépett be egyszer s mindenkorra a mennyei szentébe, és örök megváltást, vagy váltságot szerzett. Örök érvényű megváltást hozott létre. Micsoda erőteljes szavai az ígének, főpap a Melkisédek rendje szerint. Istenem főpapja, a bárány isteni vérével lépett be Isten szentélyébe. Amint tudjátok, azt valljuk és hisszük, hogy Jézus Krisztus Isten szellemétől lett nemzve, és hogy az ő testében szent vér folyt és volt, és hogy ez a szent vér kiontatott és folyt értünk. Számunkra, hívők számára valószínűleg nincs szörnyűbb dolog annál, amivel a mi Urunkat és minket is sértegetni lehetne, mint az, hogy ezt a szűzi születést, a szellem általi fogantatást meg legyen kérdőjelezve. És erről eszembe jut egy beszélgetés, amit az elmúlt hetekben több emberrel folytattam egy asztal körül. Volt ott egy germanisztikából és filozófiából doktorált nő, aki azt mondta, Frank úr, nekem mindegy lenne, hogy Krisztus a szellemtől fogantatott-e, vagy pedig egy földi apja volt, vagy lett volna. Én mondom nektek, ez olyan volt számomra, mint egy döfés a szívembe. Ennél tovább nem is juthatott a nő a kifejtésében, ez volt a végzete. Aztán rajtam volt a sor, és azt mondtam, ha fizikailag, földileg lett volna nemzve, akkor ugyanúgy rászorult volna megváltásra, mint Ádám óta mindenki más is. És akkor kimutattam és bebizonyítottam a szellem által való nemzés szükségességét, hogy mi, akik mégiscsak a test akaratából lettünk nemzve, most a szellem által Isten akarata szerint nemződhessünk, hogy egyáltalán Isten fiai és leányai vá lehessünk. De ami nagyon különös és jellegzetes az az, hogy ma mindannyian ájtatosan kegyeskedők, ökumenizmus ide, egyház egyesítés oda, és mégis minden olyan szép és harmonikusnak tűnik, mintha még soha nem volt ezelőtt. Igen, akkor legfőbb ide lenne, hogy egy robajt kelteni, mint a reformáció idején, hogy Istennek olyan emberei adódjanak, akik által szólhat, akik által munkálkodhat, akik által kinyilatkoztathatja magát, akik ennek, a majdnem azt mondtam volna, átkozott korszellemnek, az Isten szellemének bástyájával szálljanak szembe. Én magam ezt sokáig nem vettem észre. Úgy van, hogy néha hitetlenek között kell lenni, beszélgetésekbe belehallgatni, és megtapasztalni, hogy mi történik. Én újra hálás lettem a kiváltságért és a kegyelemért, amit Isten adott nekünk, hogy tényleg mindent úgy hihetünk, ahogy itt meg van írva. Tehát, ami Urunk belépett az ő saját vérével, a mennyei szentébe, mint az eljövendő javag főpapja. Hogyan leszünk mi képesek Isten elé járulni, vagy lépni? Hogyan fogunk belépni mi az ő jelenlétébe? Csak akkor, ha ugyanazon az úton járunk, amelyen ő járt. És ezt az új, élő útat tapossuk, és tudjuk, hogy ez a Golgotán bekövetkezett valóság lett. Ott ki lett ontva a vér Isten egész népének megbocsátásáért és kiengesztelődéséért. Ott bekövetkezett egy új kezdet, ott elkezdődött az új élő út, amely Istenhez vezet, mert Krisztus Istenből jött elő, és visszatért Istenhez, viszont minket is magába foglalt, minket is bevont, és magával vitt vissza Istenhez. Mindazok, akik az örökkévalóságtól fogva Istenben voltak, kilettek ragadva az időbeliekből, és az örökkévalóságra megörökösödtek Istenben, más szóval örökkévalóvá lettek. jöttek, és mi ott leszünk, mert már ott voltunk, mielőtt az idő elkezdődött volna. Ez az a dicsőséges dolog, amit Jézus, ami Urunk is kifejezett annak idején, hogy mindenki, akit az Atya nekem adott, hozzám fognak jönni, mindannyian. Ahogy a bevezető szavakban olvastuk is, hogy a világ megalapítása előtt kiválasztott minket, hogy Isten fiaivá és leányaivá legyünk, és szentségben álljunk meg ő előtte. Ezt az ő tervét nem a tegnap vagy egy évvel ezelőtt készítette az ő népe számára, hanem már az örökké valóságban, az ő népével. És mi részessei lehetünk annak, amit ő megvalósít, nevezetesen az ő keze munkájának. A Szent Szellem által nemzettek lehetünk úgy, éppen úgy, ahogyan ő is lett nemzve. Mi van megírva János evangéliumának első fejezetében? Akik nem emberi akaratból, nem férfiúi vérből, hanem Istenből születtek, lettek nemzve. Aki Istenből lett nemzve, az legyőzi a világot, és ez az a győzelem, ami legyőzte a világot, ez a mi hitünk. A Jézus Krisztusban, ami Urunkban vetett hit. Hadd fogadjuk el ma, álljunk rá arra az isteni alapra, amerre rá is lettünk állítva a Golgota győztes talajára. Fogadjuk el magunknak hittel, hogy ő, a főpap, az ő saját vérével lépett be a mennyei szentébe, hogy egy új és élő útat készítsen számunkra, hogy előkészítse és beavasson minket, hogy mi is beléphessünk a függöny mögé, és lehorgonyozhassunk hitünket Isten jelenlétében, a szentek szentjében. Nem a magunkban vagy bármibe vetett hitet, hanem az Istenbe vetett hitet, aki kinyilatkoztatta magát nekünk Jézus Krisztusban. Az a hit, amely megigazít, az a hit, amely üdvözít, az a hit, amely elvesz minden kárhoztatást rólunk, és kibékít minket Istennel. Kibékített minket Istennel. Abban az időben Pál apostol egy olyan főpappal került szembe, aki még mindig Áron rendje szerint végezte az ő szolgálatát, aki még nem értette meg, hogy Isten egy Melkisédek rendje szerinti főpapot küldött és nevezett ki, aki felajánlott egy egyszeri áldozatot mindenkiért. Pál apostol a szívében átérezte, és amikor ez az ember azt mondja neki, verjétek őt szájba, természetesen azt kellett mondania, Isten meg fog verni téged. Mennyire elszomorodunk mi a szívünkben, amikor azt látjuk, hogy az emberek vallásos módon egy állítatos álszent viselkedéssel el vannak vezetve Isten és a cél mellett. Ilyenkor felmerül bennünk egy nagy vágy, mégpedig az, hogy Isten segítsen nekünk, hogy Isten igazi üzenetét ismét, még egyszer elvigyük és eljuttassuk az emberiséghez. Akik aztán hinni akarnak, azok hadd higgyenek. Biztosan lesznek még olyanok, akik el fogják fogadni azt, amit Isten készített nekik, amit készített nekünk. Hadd térjünk vissza ehhez az egy ígéhez a Róma 15-ből. És ezzel fejezzük is be. Pál apostol helyesen akarta elvégezni a papi szolgálatot Isten cím előtt azok számára, akik a nemzetek közül hittek. Milyen alapon akarta elvégezni Isten cím előtt? Azon az alapon, amit a főpap tett értünk. Éppen Pál apostol volt az, aki annyira hangsúlyozta, a vér általi megváltást és engesztelődést. Senki más nem írhatta volna zsidókhoz írt leveleket Pálon kívül, legalábbis az utolsó fejezet utolsó öt verse ezt mondja. Őszintén szólva, a tanítványok között akár halászok voltak korábban, akár vámszedők, vagy akár kik is lettek volna, senki sem volt mindannyiuk között, aki olyan alapvető ismeretekkel rendelkezett volna a Bibliáról, mint ez a Pál. És amikor eljött az idő, és felragyogott az isteni fény, és eljött a megvilágosodás, akkor mi történt? Akkor már képes volt helyesen kategorizálni azokat a dolgokat, amelyeket már előtte is tudott. És ha nem lett volna képes rá, akkor a Szent Szellem felhatalmazta volna erre, felvértezte volna, és megmutatta volna neki az egyes összefüggéseket. Határozottan a zsidókhoz írt levelek minden bizonnyal a legmélyebbek közzé tartoznak, amelyek a megváltás művét bemutatják nekünk. Hadd fogadjuk el, és köszönjük meg Istennek szívünk mélyéből. Tudatosak révén mindig afelől, hogy ő elvégezte és elvégeztetett. Mit tehetett az a sok ember, aki arra várt, hogy a főpap évente egyszer belépjen a szentek szentjébe? Mit tettek ők akkor? Hálát adtak Istennek, hogy ki lett eszközölve az engesztelődés értük. Többé már nem rágódtak rajta, vajon most már megtörtént-e, vagy nem. Számukra megtörtént, mihelyt a főpap eltűnt a függöny mögött, minden elintőződött értük. A feladat el lett végezve. Mit mondjunk mi ma? Miután az eljövendő javak főpapja, a Melkisédek rendje szerinti főpap a saját vérével belépett a mennyei szentébe. Miután a függöny átszakadt és a megváltás beteljesedett, miután ő maga kikiáltott ott a kereszten, hogy elvégeztetett, vajon átsorogjunk-e továbbra is kint tehetetlenül, erőtlenül, fejetlenül? Távol legyen ez tőlünk, hadd menjünk be ő vele együtt ezen az új élő úton. És amennyiben papi szolgálatot végzünk, amikor ima kéréseink vannak, akkor hadd álljunk a Golgota győztes talajára. És mondjuk, Uram, Te vagy a mi főpapunk, Te felajánlottad értünk az áldozatot, Te mentél be elsőnek, hogy mi is bemehessünk és követhessünk Téged. Az út előlet készítve a függöny elszakadt, a cél el lett érve, Isten megbékélt az emberiséggel. Hadd tartsuk ezt örökre a szívünkben és az emlékezetünkben. Isten volt az, aki megtette, elvégeztetett. És amikor így a megváltás beteljesedett műve alapján Isten szín elé járulunk, ne azt mondjuk, megtörténik-e, és hogyan, hanem elvégeztetett, megtörtént. Az Úr megváltott, meggyógyított, megszabadított, mindent rendbe hozott. Csak ezen az alapon tudunk mi is igazi papi szolgálatot végezni, és a gyengeségeken és gyarlóságokon túllátva azt mondani, Uram, amennyire bizonyos az, hogy Te tökéletes voltál, és tökéletessé tettél minket, annyira biztosan célba érsz minden egyes emberrel. El fogod érni a célt. Isten mindannyiunkkal el fogja érni a célt, hiszen ez már is megtörtént. Fogadjuk el. Ő egy hűséges főpap, aki részvétet tanúsít gyengeségeink iránt, ami gyengeségeink nem érvénytelenítik az ő erősségét vagy hatalmát. És amit mi rosszul teszünk, az bizonyosan nem fogja érvényteleníteni azt, amit ő helyesen végzett. Isten az Úr valóban győzedelmeskedik mindenek felett. Ő eleve elrendelt minket a világ megalapítása előtt, megáldott minket Krisztusban minden mennyei jellegű áldásával, és most megvalósítja az ő megváltási tervét a szemeink láttára. És mi mindannyian, akik az Úrba vetettük reménységünket, nem fogunk csalódni. Nem, hanem akik az Úrban bíznak, azok derűlátóak lesznek, új bátorságot merítenek, és hálát adnak az élő Istennek az ő kegyelméért, amellyel megajándékozott bennünket. A teljes megváltás, a teljes üdvösség, ahogyan megajándékozott bennünket Isten Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Neki akarunk most hálát adni szívünk legmélyéről. Amen. Hadd álljunk fel imádkozni. Talán elénekeljük még a kórust, amint vagyok, úgy kell lennie. Amint vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred tisztára mos engem a bűntől, ó Isten báránya, én jövök. Mielőtt imádkoznánk, hadd hajtsuk meg fejeinket, tartsuk hajtva fejeinket. Talán van itt mégis valaki, bárki legyen is az, aki még nem adta át tudatosan az életét teljesen az Úrnak, aki még nem tud tudatosan beszámolni egy napról, és tanúságot tudna tenni arról, hogy megtapasztalta Isten, hogy üdvösséget és kegyelmet kapott, hogy bocsánatot és megbékélést, örök életet kapott ajándékba. Szeretteim, amikor sor kerül egy Istentől érkező szolgálatra, Isten szolgálni akar nekünk, meg akarja menteni az elveszetteket, meg akarja gyógyítani a betegeket, szabaddá akarja tenni a megkötözötteket. Az Úr azt akarja tenni, amit mindig is tett. Engedjétek meg neki, hogy ezt megtegye most veletek is, bennetek is, rajtatok. Hiszen nem az emberük előtt vagyunk, állunk, hanem Isten színe előtt. A kegyelem ideje véget fog érni. Az ajtó be fog zárulni, és aki akkor bent van, az bent marad. Aki kint van, az kint marad. Ma, amennyiben meghalljátok az ő hangját, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. A hívás elhangzik. Jöhetek az Úrhoz, jöhetek most. Miközben a fejek lehajtva, a szemek zárva vannak, van-e valakinek bátorsága, hogy röviden felemelje a kezét, jelezve, az Úrnak akarom szentelni az életemet tudatosan? Van-e itt valaki? Köszönöm. Van-e még valaki? Köszönöm. Van-e még itt valaki? Köszönöm. Van-e még itt valaki? Isten látja a kezeket, Isten látja a szíveket. Isten lát mindent. Mennyei atyánk, ma szemügyre vettük azt, ami a Golgotán és a Golgotán keresztül történt, értünk. Nem vagyunk olyan papok, mint a kimeszelt falak. akik csak átfestik a régit, hanem olyan papok akarunk lenni, akik a fő pap rendje szerint, a Melkisédek rendje szerint valók. Hűséges Urunk, mi is el akarunk látni egy olyan élő papi szolgálatot, amelyben a mi főpapunk nyomdokain járunk, és a mi vallomásunkkal kiállunk ő mellette. Hűséges Uram, Te láttad a felemelt kezeket, Te ismered a szükségleteket, ismered a szíveket. Szeretett üdvözítőm, még ha itt állnál Te magad is, nem tudnál mást mondani, mint ami elhangzott, csak azt mondhatnád, amit minden szolgált, az apostolok által már mondtál, és le is írattál. Aki hisz neked, az elhiszi, ami meg van írva. Szeretett Uram, szüntess meg ma minden hitetlenséget, vess véget minden nyomorúságnak, szüntess meg minden kétséget, adj hitet Te benned, hitet Te benned, Te beléd vetett hitet, Uram, aki mindent véghez vittél. Igenis figyelmünket, ahogy olvastuk is, tere át a hitünk szerzőjére és befejezőjére, tere át a mi hitvallásunk főpapjára, szögezzük. Hűséges Urunk, Te vagy a mi vallomásunk. Téged hirdetünk, Téged vallunk. Urunk, mi Te rólad teszünk vallomást. Tanúskodj Te is mellettünk, ó Istenem, hadd legyen nyilvánvalóvá, hogy vannak emberek a földön, akik valóban Isten papjaivá lettek téve. Papok népe, akik a főpapnak vannak alárendelve. Vallomást teszünk arról, amit értünk véghez vittél, amit értünk tett. Te vagy a mi vallomásunk. Uram, én Istenem, Te kezeskedtél azért, hogy minden, ami nekünk jár, beteljesedjék, beteljesedhessen. Ó, szeretett Uram, vess véget minden nehézségnek, minden hitetlenségnek, minden kis hitűségnek, Uram, minden kételynek. Szeretnénk kérni Téged, Uram, hogy segíts meg bennünket a hitetlenségünkből, segíts ki, és adj nekünk hitet, hogy úgy higgyünk, ahogy a Szentírás mondta. Te ismered minden egyes ember szükségleteit. Te tudod, milyen vágyakozással jöttünk el ide, hogy ne csak halljuk a Te ígédet, hanem megtapasztaljuk, átéljük azt, amit megígértél nekünk a Te ígédben. Erősítsd meg a Te ígédet igaznak, és valósítsd meg a Te akaratodat az életünkben. Pusztítsd el a sátán műveit, és alapozd meg a Te munkádat mindannyiunkban. Előtted letesszük mindazokat, akik felemelték a kezüket, Uram. Ők hinni akarnak úgy, ahogy a Szentírás mondja. Legyen, hogy ez most megtörténjen, Uram. Nyújtsd ki feléjük a Te átszúrt kezedet. Ragadd ki őket a tűzből, mint a szenet. Mutasd meg nekik, hogy a függöny ketté lett szakítva, és az út szabaddá lett téve, az új, az élő út. Szeretett Urunk, neked a jövendő javak főpapjának adunk hálát szívünk legmélyéből, hogy felajánlottad az áldozatot egyszer s mindenkorra. Neked nem kell minden évben egy új áldozatot bemutatnod. Mi hisszük, hogy a Szent Isteni vér ki lett ontva itt ezen a földön. Egy emberi testből fakadóan, hogy megváltson minket, embereket, és örök üdvösséget, megbocsájtást, és üdvre jutással megajándékozzon bennünket. Köszönjük neked megváltásunknak ezt a tiszta látásmódját. Mi az isteni fajhoz tartozunk, ó hűséges Urunk! Ugyanaz az Atya az, aki megszenteli azokat, akik megszentelődnek. Hűséges üdvözítőm, te nem szégyeltél minket a te testvéreidnek nevezni. Ó, milyen gyarlóak vagyunk még, de a tökéletességben olyanok leszünk, mint te, Isten elsőszülött fia. Köszönjük ezt neked.